Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Majdnem napra pontosan 150 évvel ezelőtt született Richter Gedeon, a modern hazai gyógyszeripar megteremtője, ugyanis szeptember 23-án született ő, mégpedig 1872-ben. Katona Csaba történész itt is van velünk, szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt
és
kívánok!
Végre egy ember, akit nem kell bemutatni ugyan, de lefogadom, hogy egy csomó olyan aspektusa van az ő életének és működésének, ami nem közismert.
Ez valószínűleg így van, de hát ha már a kalmopirin szóba jött, akkor mondjuk el, hogy a kalmopirin az aztán abszolút közismert. Tehát több mint 100 éve itt van velünk. Hány ember van ebben az országban, leszámítva a legfiatalabbat, akivel nem fordult elő az, hogy azt mondta, hogy gyorsan beveszek egy kalmopirint, vagy van nálad egy kalmopirin, és ugye ez különféle esetekbe fordulhatott elő, kinek, hol, hogyan, mikor. Hát a kalmopirin az a egyik legismertebb terméke Richter Gedeonnak, illetve a gyárának. Úgyhogy ha semmi más nem csinált volna, csak kitalálja nekünk a kalmopirint, már ezért megérdemelni, hogy megemlékezzünk róla, de természetesen ennél sokkal több van az ő életművébe. És tegyük rögtön hozzá, nem lehet elhallgatni az életet, tragikusan ért véget, úgyhogy erről is szót fogunk ejteni a mai napon.
No, az egyik ilyen szerintem homályos rész, mindenki összekötti a gyógyszer mágnással Richter Gedeon, de hogy honnan indult, meg hogyan építette fel a birodalmát, szerintem ezt sokan nem tudjuk.
Hát ez egy távolról indult, ugye itt elhangzott a születési éve, és az meg a dátum is pontosan, viszont azt kell róla tudni, hogy egy meglehetősen tehetős és asszimilálódó zsidó családba született egy Ecséd nevű kis településen, Heves vármegyében. Igazából ők egy olyan család voltak, akik igyekeztek a kereskedelemből összeszedett vagyonukat olyan értelemben is hasznosítani, hát vagyon az túlzás, de mondjuk úgy, hogy volt némi nemű jövedelmük, volt némi nemű földbirtokuk, terménykereskedők voltak eredendően, igyekeztek a hagyományos elithez igazodni. Ugye ennek megvannak a maguk lélektani magyarázatai, hogy milyen az, amikor egy társadalmi változásnak a keretében felemelkedik egy új elit, de megvan a respektje az előző elitnek, és annak a viselkedés formáját igyekszik az új felvenni. Ez a monarchia idején nagyon jellemző volt, hogy a döntően német anyanyelvű, vagy német származású, vagy zsidó származású gazdag polgárcsaládok igyekeztek felvenni a katolikus hitet, hanem ezt a hitet követték eredendő, vagy nem ennek a felekezetnek voltak a tagjai. Magyarosították a nevüket, és így tovább, és így tovább.
De ezt ugye nem kényszerből tették, hanem asszimilálódási célra.
Nem, itt kifejezetten az volt a cél, hogy mivel a régi elitnek a respektje nagyon nagy volt, ők igyekeztek a külsőségeikben, a formában fölnéni mellé. 1945 után gondoljunk abba bele, hogy a mélyen megvetett előző polgári rendszerben mekkora divat volt a vadászat, és aztán az elvtársak, akik nem igazán azonosultak az előző rendszernek a értékrendjével, azért valahogy a vadászatba csak beleálltak, ugye?
Igen.
És még hosszan lehetne sorolni. Tehát ilyen értelemben mondom, egy asszimilált zsidó család, és ez egy elég erős indítás lehetett volna, ha nem éri tragédia fiatal Richter Gedeont, az édesanyja meghalt rögtön a szülése után, az ő születése után, a néhány évvel később elveszítette az édesapját is. Tehát gyakorlatilag mielőtt még eszméletére tudott volna, vagy tudatára ébredt volna, elárult. Ezért aztán az történt, hogy őt és a bátyjait, voltak testvérei, az anyai nagyszülei vették magukhoz, és így került a közeli városba, Gyöngyösre. Itt élte a gyerekéveit. Középiskolai tanulmányait is itt végezte, nevezetesen a Ferencesekhez járt gimnáziumban, és hát nagyon fiatalon kiderült róla, hogy vonzódik a gyógyszerészethez. Egy Mersics Nándor nevű gyöngyösi úriembernek a patikájában gyakornokoskodott, és jó eséllyel befolyásolta az ő érdeklődését az, hogy egy idő után azzal szembesült, hogy a szüleit olyan betegségek következtében vesztette el, amelyeket meg lehetett volna előzni, vagy meg lehetett volna gyógyítani talán. Ugye ezt nem lehet biztosan tudni, de én azt teljesen meg tudom érteni, ha egy fiatalemberben elkezd működni az a vágy, hogy meg tudjon előzni hasonló tragédiákat, hogy mást ne érjen ilyen csapás. És innentől kezdve a tanulmányai egyértelműen a gyógyszerészet felé viszik, Kolozsvárra jár egyetemre, majd pedig Budapestre, és miután gyógyszerész diplomát szerez a Budapesti Tudományegyetemen, a kor szokásának megfelelően elindul egy nyugat-európai tanulmányútra, gyakorlatilag azt csinálja, hogy igyekszik tapasztalatokat szerezni, illetve kapcsolatokat kiépíteni. Ez is egy megszokott taktika, őszinte stratégia. Itt gondoljunk például arra, hogy ugye a Törlei pezsgőgyárnak az alapítója is ezt csinálta, hogy elment külföldre tapasztalatokat szerezni Törlei József, és az első pezsgőgyárát Reimsben alapította meg, majd miután a sikeresen működött, úgy ítélte meg, hogy neki itthon kell kibontakoztatnia a tehetségét, itthon kell piaci sikereket elérnie, és így telepedett Budafokra a Törlei gyár. Na, hasonló dolog történt Richter Gedeonnal is. Németország, Franciaország, Svájc és Anglia jelölték ki az ő útját, hogy merre járt, és az a rengeteg tapasztalat, amit összeszedett, az föl sem merült benne lokálpatriótaként, magyar hazafiként, hogy ne itthon érvényesítse a tudását. És a század előjön haza, a 20. század elején, 1901-ben, az Üllői úton van egy Saspatika nevű
papika. Hát bizony, ez még mindig ott van. Az Üllői, Márton utca sarok, én direkt megnéztem akkor, amikor olvastam erről, hogy ezt 1901-ben vásárolta meg, és ő saját néven nyitotta akkor meg. Akkor az volt a neve, hogy a Sashoz címzett patikát, most pedig azt hiszem Pesti Sas patika a neve.
Így van, a Sas nevet megőrizte. Ugye itt egy apró kultúrtörténet adalék, hogy honnan vannak ezek a nevek, hogy a Sashoz címzett, meg Vörös Ördökhöz, meg Három Oroszlánhoz. Hát onnan, hogy a régi időkben a vendéglőkbe, kocsmákba járó emberek nagy többsége nem tudott olvasni, következésképpen nem kiírták a nevet, hanem megjelenítették, vagy egy festmény, vagy egy szobor formájába. Hát ma úgy mondanánk, hogy logó. Amit ugye mindenki meg tudott érteni akkor is, ha nem volt birtokában az írásbeliségnek, plusz áthidalta a nyelvi problémákat, mert egy német is látta a Vörös Ördögöt, vagy a Három Oroszlánt, meg egy cseh is, meg egy magyar is. És ugye innen erednek ezek a nevek. Na. És ugye ez a Saspatika, ez volt az ő robbantója. Az első sikeresebb gyógyszerét, az úgynevezett Tonogen Supranálét itt hozta forgalomba, de hamarosan tovább akart lépni, ő ugye nem patikus volt, azt ne felejtsük el, hanem fejlesztéssel akart alapvetően foglalkozni, és kitelepedett Kőbányára 1907-ben, talán pár évvel később, Cserkesz utca 63-ban. Most itt egy apró kitekintés napjainkra, nem tudom, járt-e valaki a Richter Gedeon cégnél mostanában Kőbányán?
Hát nem bent náluk, de mentem el mellette.
Na ugye azért zseniális, mert az egész utca egy Richter gyár.
Igen, igen.
Tehát még egy ilyen sóhajók hídja-szerű ilyen felüljáró is összeköti a gyárüzemeket, úgyhogy azt lehet mondani, hogy igen, ez egy rendkívül sikeres dolog volt. Nagyon érdekes egyébként, hogy hogy nevezték ezt a céget, Patika gyár.
Aha. Tehát, ugye, és ez volt az első magyarországi gyógyszergyár.
Így van, tehát még nincs kinoin, ez valóban egy úttörőnek számít Magyarországon, hát és természetesen Budapesten belül is. És hát néhány évvel később, hogy itt megtelepednek, akkor szabadalmaztatják a kalmopirint. Uh-huh. A kalmopirin állítólag azt tudta, hogy az aszpirinnek a nem kívánt mellékhatásait ki tudta küszöbölni. Tehát, hogy ezt a pluszt tudta hozzátenni az egyébként hatékony aszpirinhez, és nem véletlenül lett ez világhírű. Most azt tudni kell, hogy mindenképp nemzetközi piacban is gondolkodott Richter Gedeon, tehát igyekezett külföldön is értékesíteni a termékeit, más kontinensekre is eljutott, voltak külföldi lerakatai, partnerei, és az így bejövő pénznek, mert ugye külföldről elég tekintélyes bevételre tett szert, egy részét azt visszaforgatta a fejlesztésbe. Tehát ha lehet olyat mondani, hogy egy folyamatos fejlesztés működött itt, akkor ez minden további nélkül el lehet mondani, hogy nem túlzás, mert még Ázsiában is tudta értékesíteni a termékeit. Ráadásul egy idő után ezt a kis családi vállalkozást elvitte egy másik irányba, ha jól emlékszem, 1923-tól részvénytársaság alapon működtette, de azért elég okosan, mert lehetőleg a részvénytársaság az a családtagjai közül kerültek ki. Itt fontos megemlíteni a feleségét, Winkler Annát, vagy ahogy nevezték, Ninát. Ő egy szegedi családból származott, egy szegedi vállalkozó családból, szintén zsidó származású családból, fakereskedelemmel, hengermalommal foglalkoztak a szülei, és az ő házasságuk az egy ilyen tipikus, úgymond szerzett házasság volt, tehát ne úgy képzeljék el, hogy a két fiatal megismerkedik, és fellobban a szerelem, hanem gyakorlatilag a szülők egyeztek meg arról, hogy a fiatalokat összeboronálják. Ez ugye a régi típusú, a romantikát nélkülöző polgári házasságnak egy ilyen késői kifutása immáron ugye a 20. században, viszont egy nagyon sikeres házasság lett ebből. Ez azt lehet tudni, hogy a felesége, Anna néni, Nina néni mindvégig ott állt a háttérben Richter Gedeon mellett olyan értelemben is, hogy kis túlzással ő volt a HRS-e, mindent megvitatott vele, és egyébek mellett neki köszönhetően fordult Richter Gedeon figyelme abba az irányba, hogy különféle gyógyszer, ruha és egyéb adományokkal segítse a rászorulókat.
Ezt akartam még így kérdezni, hogy az az iparos generáció, a nagy nevek, a Ganztól a Törlein keresztül a Richterig, egy kicsit más, hogy kell őket elképzelnünk, mint ilyen vegytiszta kapitalistákat. Például a Tungsramnak legendás volt az, hogy mennyire törődött a vállalata a munkavállalóival, ez a Richternél, és így volt?
Abszolút mértékig így volt. A feljegyzések szerint teljesen jó viszonyt ápolt a beosztottjaival. Természetesen ő volt a főnök. Ne bratizás, ne haverkodás képzeljünk el, de a tiszteletet megadta, és ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor jött a világgazdasági válság a 20-as évek végén, amit ugye ma nem nehéz elképzelni, hogy hát körülbelül ez hogy nézhetett ki, illetve talán mégis nehéz, mert azt a mértéket még mindig nem értük el, de ekkor sem bocsájtotta el a dolgozóit, hanem egész egyszerűen igyekezett akár még a magánvagyona bevonásával is megőrizni azoknak az embereknek a munkahelyét, akik évek vagy évtizedek óta szolgálták az ő gyárát. Tehát nagyon fontos látni egy olyan fajta kettőséget, amire most utaltál, hogy egy másodpercig sem felejtsük el, hogy valóban egy self-made-ben kapitalistáról beszélünk, ez azonban nem szégyelnivaló. Itt arról van szó, hogy egy olyan polgár, aki a saját tevékenysége tudása révén tudja magát eltartani, munkát ad másoknak, adózik az államnak, és ezáltal van egy büszkesége, egy polgári öntudata.
Hát valahol ez a vállalkozó típus hiányzik, és most itt nem politizálni, igen, meg mutogatni akarok, hogy hiányoznak azok a magyar vállalkozások, amelyik önerőből lett, és önerőből épül fel, önerőből arat sikert, és nem csak itthon, hanem külföldön is. Ezt ugye próbálják, ezek létrejöttét a mai napig ösztönözni állami eszközökkel is.
Ez volna az igazi polgárság, és ugye ennek a polgárnak, az ilyen típusú polgárnak, aki ráadásul tényleg egy self-made man, neki van egy olyan közösség iránti felelőssége, hogy tudja, hogyha neki több jutott, jól lehet a saját munkája révén, tehát ezt nem ajándékba kapta, akkor többet is kell adnia, nagyobb a felelőssége, nagyobb a felelősségvállalása. És Richter Gedeon ezt abszolút szem előtt tartotta. Igazából azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly sikertörténet az ő vállalkozása. Egy olyan dolog volt, ami egy picit megrendítette ezt a dolgot, de ez a magánélet irányába megy el. Volt neki egy fia, egyetlen fia született, Richter László, aki hát már jó módban nőtt föl, és hát a pesti éjszaka beszippantotta, azt hiszem ezt így elég
kultúráltan. Hát jó, de hát ez sok mindenkivel előfordul.
Főleg a második generációval, ugye, hogy apuka letesz valamit, megteremte a jólétet, és a fiúk azért sokszor elkalódnak.
Pontosan. Tehát ugye ő már ebben ült föl, félreértés ne essék, kiváló szakember volt, Zürichben szerzett hasonló oklevelet, mint az édesapja, de hát belement az estébe, váltó hamisítási botrányokba keveredett, amiket hát Richter Gedeonnak perek során kellett tisztáznia, mert azon belefutott egy rosszul sikerült házasságba. Fenyvesi Éva színésznőt vette el róla, annyit, hogy 2009-ben halt meg, 99 évesen. Tehát a történelem itt volt velünk, nem is olyan régen még, ugye? És őt egyébként érdemes rákeresni a YouTube-on, hogy Gózon Gyulával micsoda nagyszerű duettet ad elő. Aha. Számos kiváló filmbe szerepelt, tehát csak hosszan lehetne sorolni, hogy hányba, de csak egyet mondok, Hipolita lakály. Hát az ördög gondolná elsőre, hogy Richter Gedeon menye a Hipolita lakályban szerepel, de hát ugye korábban beszéltünk arról, hogy azt se gondoltuk volna, hogy Móricz Zsigmond veje pedig Béla bácsi volt a szomszédokban, illetve Bási elvtárs. Tehát tényleg minden-mindennel összefügg.
Mikor ebből az 30-as évek eleje a film?
Abszolút mértékig.
31 vagy valahogy így, igen.
Abszolút mértékig erről az időszakról beszélünk. Most azt még nagyon fontos itt tudni, hogy alapvetően is adjuk meg a elégtételt Richter Lászlónak, hogy megkomolyodott, tehát kijött ebből az életvitelből, belátta a hibáit, belátta azt, hogy ennek nem nagyon-nagyon nem így kéne működni, és másodszor is megnősült. Ekkor már egy kiváló orvosnak a lányát, Lobmajer Ilonát vette el, aki viszont 2006-ban 96 évesen halt meg. Tehát azt lehet mondani, hogy Richter Gedeon fiának az első, illetve a második feleség is rendkívül hosszú életet élt. Egyébként maga Richter László túlélte a vészkorszakot, 1963-ban Bécsben hunyt el. De hát, ha már itt utaltam a vészkorszakra, akkor beszéljünk arról a mélységes szégyenről, amiről lehetetlen nem szót ejteni Richter Gedeon kapcsán, hiszen a zsidó törvények őt is érintették. És akkor képzeljék el azt, hogy ezt az embert, aki egyébként kormányfőtanácsési címet kap 1929-ben, tehát még a magyar állam is elismeri úgymond a tevékenységét, ezt az embert egy idő után egyszerűen kitiltják a saját gyárából. Tehát tegyük mérlegre ezeket a szavakat.
Igen, viszont nagyon érdekes, hogy pont amiről beszélgettetek az előbb Andrással, hogy a felelősség tudat az, hogy hogyan állunk hozzá dolgokhoz, hogy kitiltották a saját gyárából, ugye 42-ben megfosztották a vezérigazgatói tisztségétől, de otthonról bizalmas munkatársai útján irányította tovább a céget.
Így van, tehát azt csinálta, hogy mivel a kollégái szerencsére ott maradtak, akik rendkívüli tisztelettel gondoltak rá, hát évekig, néhány évig képes volt úgymond kívülről irányítani a vállalatot. Azt persze nem lehet tudni, hogy a hatóságok erről tudtak-e vagy nem, és hogyha tudtak, akkor elnézték-e. Igazából itt azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg, hanem tényleg az, hogy az ő kötődése a vállalatához, a felelőssége. Másfelől pedig annak az iszonyata, hogy hogyan lehet egy embert úgymond lehetetlenné tenni. Uh-huh. És hát nem csak a munkájától fosztották meg, és hozták rendkívül megalázó helyzetbe, hanem az életétől is. Egyébként ennek az időszaknak egy egészen felkavaró dokumentuma, nagyon sok ilyen van, amikor például Richter László, akinek két gyermeke született a házasságából, Marietta, illetve Andrea, az arra kényszerül, hogy igazolja, hogy a gyermekei már a keresztény hitfelekezet tagjai, ugye ő maga is evangélikusként házasodott már meg, és így módon próbálja menteni a gyermekeit, tehát egész egyszerűen az életüket igyekszik gyakorlatilag menteni azzal, hogy igazolást ír, hogy nem zsidók vagyunk, hanem keresztények. Ennek a rettenetében most jobb nem belegondolni, hogy milyen az, amikor így működik egy állam.
Igen.
És mi történt a dinasztia alapítóval?
A dinasztia alapítóval az történt, hogy valószínűleg ő is, mint annyian mások, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy vele ez megtörténhet, hogy így elbánnak vele. Raoul Wallenberg, akinek számos ember köszönheti az életét, sok más embermentő hőshöz hasonlóan őt és a feleségét is igyekezett megmenteni. Ezzel együtt ez nem sikerült. Nem távozott Svájcba. Valószínűleg úgy ítélte meg, hogy nehéz ezt ma már utólag persze meg nem látunk a fejébe, azt úgy ítélhette meg, hogy ez vele nem történhet meg. De december utolsó napjában 1944-ben a feleségével együtt a nyilasok a Dunapartra terelték Richter Gedeont, ahol aztán a nőket a férfiaktól elválasztották. Innek köszönheti az életét a felesége, akit sikerült utána külföldre menekíteni a fiával együtt. Richter Gedeont viszont egész egyszerűen ezek a gazemberek a Dunába lőtték, a holttestét sem sikerült megtalálni, a jelképes sírja Lugánóban található. És amikor arról beszélünk, hogy hányszor bicsaklott meg a magyar polgári fejlődés, a polgári állam, a polgári gondolkodás, akkor mindig emlegetni szoktuk okkal az egypártrendszert, a kommunizmust, de ugyanekkor a tragédia az, ami történt 44-45-ben, mert borzasztó abba belegondolni, hogy egy értékes embert, aki tényleg úgy tudott kapitalista vállalkozó lenni, hogy a közért is tenni tudott, egész egyszerűen a származása miatt, bocsánat, de agyatlan verőlegények megölnek.
Hát és nem kell bocsánatot kérni, még én sokkal súlyosabb jelzőkkel is tudnám illetni. Igen.
Én is tudnám, hogy finom legyek. És ez nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen az, amikor egy folyamatokba gondolkodni tudó, egy közösségbe gondolkodni tudó polgárral szemben áll a bonyolult kérdésekre a szellemi képességei okán kizárólag egyszerű kérdést adni tudó radikalizmus. Ezen 2022-ben sem haszontalan elgondolkodni, de menjünk vissza a történelemhez. Még azzal is sújtották a család életben maradt tagjait, hogy 1945 után jött az egypártrendszer, jött a kommunizmus, és természetesen a gyárat államosították. Ez egy más kérdés, hogy hála Istennek el lehet mondani, hogy ma a Richter Gedeon gyár ismét működik. Nagyon fontosnak tartják, hogy Richter Gedeon szellemiségét ápolják. És akkor hadd mondjam el azt a egyik munkát, amire talán a legbüszkébb vagyok az utóbbi évekből. Csináltunk 4 apró párperces filmet Richter Gedeonról és az ő életéről a Richter Gedeon gyárról, és szeptember 30-án, ha az emlékezetem nem csal, fog kell felkerülni a cégnek a Facebook oldalára és minden egyéb felületére az első film, ahol bemutatjuk Richter Gedeon életét és tevékenységét, és majd havonta egyszer frissülni fog. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, nem azért, mert én is beszélek benne, hanem azért, mert emléket tudunk állítani egy olyan embernek, akinek nem úgy ért véget az élete, ahogy kellett volna. Ugyanakkor azonban a termékei, a szellemisége régén ma is itt van köztünk. Adózunk tisztelettel holtában neki, ha már az élete így ért véget.
Mindenféleképpen. És örülünk, hogy ezt meg is tetted, Csaba. Nagyon szépen köszönjük.
És ne felejtsük el, hogy a Magyar Nemzeti Bank is tiszteleg a kerek évforduló előtt Richter Gedeon emlékérme kibocsátás formájában. Szeptember 23-án bocsátották ki 2000 forintos névértékű tükörfényes és selyemfényes változatban Keresztúri Gábor iparművész alkotása. És ilyen négyzet alakú, úgyhogy érdemes a gyűjtőknek ezt is figyelembe venni. A előlapján a gyár található, a hátoldalán pedig maga Richter Gedeon.
Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm, és tanuljuk meg jobban becsülni az értékeinket, ezt tudom mondani. Biztos. Köszönöm a figyelmet nektek. Sziasztok!
Katona Csabával, történésszel beszélgettünk a majdnem napra pontosan 150 évvel ezelőtt született Richter Gedeonról, a magyar gyógyszerészről, a modern hazai gyógyszeripar megteremtőjéről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.